Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Részlegesen újra nyit a miskolctapolcai barlangfürdő, több egyidejű felújítás és karbantartás is zajlik a Debrecen-Tiszafület-Füzesabony vasútvonalon. Szombaton rendezik meg a Richter egészségváros szűrő és prevenciós programot Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Miskolctapolcán lassan újra életre kel az ikonikus barlangfürdő, miután tavaly szeptemberben súlyos tűzeset sújtotta. A most induló első ütemben a kültéri Kagydóstrand nyár közepére nyit kaput, ám még nem teljes rekonstrukció, hanem limitált létszám és időkorlátos belépők várják majd a vendégeket, írta meg a Termál Online. Így most előre megtervezhető, hosszabb fürdőzést helyettesítő élmény várja azokat, akik visszatérnek a természet és a gyógyvíz világába. A nyár közepére tervezik tehát a szabadtéri rész nyitását, amely a zárás óta először fogad majd újra fürdőzőket. A strand befogadó képessége korlátozott, egyszerre maximum 500 fő lehet jelen, ami azt jelenti, hogy napi 1000-1500 vendéget tudnak fogadni. A legnagyobb újdonság, hogy már nem egésznapos egyekkel, hanem 4 órás belépőkkel tervezik az üzemeltetést. Ez két előnnyel jár, mérsékeltebb látogatói szám és jobb szervezhetőség, miközben a vendégek is előre tudnak tervezni. Az ütemterv szerint a fürdő teljes körű helyreállítása a következő időszak feladata, a fedett rész nyári lezárás után várhatóan majd jövő év elején nyílhat meg. Miskolc-Szapolcán egyébként érdemes felkeresni a tanösvényen lévő miniszobrokat, csónakázni a tavon, vagy egyszerűen csak gyönyörködni a természetben, teszik hozzá a cikkben. Több egyidejű felújítás és karbantartás is zajlik a Debrecen-Tiszafüred-Füzesabony vonalon. A MÁV megbízhatóbbá tenni a vonatközlekedést és csökkenteni a menetidőt. 2026-tól akár 15 perccel csökkenhet a vonatok menetideje. A MÁV sajtóközleménye szerint a beruházások az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával valósulnak meg, a Nagymacs és Balmazújvárosi közötti pályarekonstrukció, valamint Balmazújváros állomás vágányhálózatának felújítása is. Mint írták, a MÁV csoporton kívülálló okok miatt a beruházást mintegy 2,5 hónappal át kellett ütemezni, miután egy korábban nem ismert, évtizedekkel ezelőtt keletkezett környezeti kár felszámolásával bővült a projekt tartalma. Kiderült, hogy egy talajszennyezést tártak fel, amelyben mintavételezések történtek, és nem sokára a laborvizsgálatok is megkezdődnek. Emiatt az eredetileg június közepéig tartó vágányzári ütem várhatóan augusztus végéig tart majd, addig továbbra is pótlóbuszokat kell használniuk az utasoknak Debrecen és a Hortobágy között. Kiemelték, hogy Hortobágy és Ohad-Puszta kócsállomások között saját forrásból végzett karbantartási műveleteket végeztek, ez idő alatt csineket cseréltek, betonaljakat javítottak, valamint szabályozták a vágányokat. Ezek a munkálatok június közepére már befejeződnek. Most szombaton, tehát június 14-én délelőtt 9:30-tól rendezik meg a Richter egészségváros szűrő és prevenciós programját a Gyöngyösi főtéren. Az esemény célja a Gyöngyösi Bugár Pál kórház támogatása, melyet a sebészeti műtő új eszközökkel való felszerelésére szánnak. A részletekről dr. Vati Jászdánher orvosigazgatót tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Ugye nagyon jó igazgató úr, ennek a Richter egészségvárosnak már a mottója is, hogy egészség ezreknek milliók a Gyöngyösi Bugár Pál kórháznak, mert hogy ennek egy adománygyűjtés a célja. De azért mielőtt ebbe belemegyünk, hogy hogy zajlik ez, nézzük meg azt, hogy hogyan dönt arról a Richter, hogy kiválaszt egy várost, és azt mondja, hogy ide megyünk, és most itt megvalósítjuk ezt a programot, mert ez már egy több évtizedes mozgalom.
Igen, valóban 2015-ben már egy ízben volt Gyöngyösen Richter egészségváros, és akkor olyan sikert aratott, hogy abban az évben 10 helyen volt ez a rendezvény, és Gyöngyösen volt a legaktívabb az egész országban. Egyrészt ezért esett a választás Gyöngyösre, másrészt pedig azért, mert nagyon támogatjuk a kórház vezetőségen, nagyon támogatja a megelőzést, a prevenciót, és szerettük volna ezt ismételten megvalósítani itt a
városunkban. Olyannyira, hogy minden hónap utolsó szerdája, vagy első szerdája, amikor mai napig is van szűrővizsgálat ingyenes?
Valóban minden hónap utolsó szerdáján lehetőséget biztosítunk a szakrendelőnek a földszintjén, ott az aulában, a büfé közelében, hogy az ott megjelenő páciensek, illetve hozzátartozók vérnyomásmérésben részesüljenek, illetve vércukrot tudunk ott meghatározni, illetve testzsír százalékot.
Most beszéljünk a részletekről. Ugye mondtam a mottót, hogy a kórháznak milliókat jelent ez. Ez hogy zajlik a gyakorlatban? Mikor kezdődik? Hány órakor azon a bizonyos napon? Illetve hogy zajlik ez a pontgyűjtés, adománygyűjtés? Hogy lesz ebből a kórháznak forintja?
9 órakor indul egy egészség séta a Gyöngyösi Kórház elől a főtérre, és a főtéren 9 óra 30 perctől 17 óráig lesz lehetősége mindenkinek a különböző szűrőprogramokon részt venni, előadásokat meghallgatni. Gyakorlatilag ez egy családi program is, hiszen a gyermekeknek lesz bábszínház, játéksarok, különböző helyileg elismert és országosan is ismert fellépők szórakoztatják a résztvevőket.
Sikeresnek mondható a rendőrség drogellenes hajtóvadászata, a Delta program, ugyanis a március óta elindított akció keretében eddig 826 ügyben ért véget vádemeléssel a nyomozás országosan. A legtöbb eljárás Budapesten és Pest vármegye mellett Borsodabolyzemplén, Hajdúbihar és Heves vármegyékben voltak. A program célja a bűnmegelőzés is, így a rendőrség iskolákban is tart preventív oktatásokat a kábítószerek ártalmairól. A részletekről Jenei Károly, a Borsodabolyzemplén vármegyei rendőrfőkapitányság áldozatvédelmi referense adott tájékoztatást.
A Delta program keretében talán nagyobb nyilvánossággal rukkolt elő a rendőrség, annak érdekében, hogy mind a kábítószer, illetve új pszichoaktív anyagokat terjesztőkkel szemben minél fokozottabban tudjunk fellépni, és úgy gondolom, hogy a napi média megjelenésekben, akár itt Borsod megyére is tekintve, a főkapitányság honlapján, Facebook oldalán, a polisz.hu-n egyre naponta, hetente, mikor, milyen időközönként hírt adunk azokról, hogy milyen eredményeket érünk el a kábítószer terjesztők ügyeiben, illetve az ők velük felbenyitott eljárásokban, úgyhogy igen, gőzerővel folyik ez a fajta tevékenység is a rendőrségen belül. Azt hiszem, hogy a világ felgyorsulásával, változásával, azoknak az eszközöknek a megjelenésével, amelyek korábban nem voltak jelen a porondon, akár a bűnözés szerkezetét tekintjük, akár a fiatalokat nézzük, itt az internetre gondolok, az okos eszközöktől kezdve a közösségi oldalakon keresztül, felgyorsította, megváltoztatta az ő viselkedésüket, az ő részvételüket a különböző tevékenységben, akár a szórakozásban, akár a bűnelkövető válásban is, úgyhogy ezekhez a trendekhez a rendőrségnek is alkalmazkodnia kell, így a prevenciónak is. Igyekszünk újítani, mi is bevezetni újdonságokat, de megmaradtunk a hagyományos eszközöknél. Elsősorban, mivel a fiatalok a legveszélyeztetett korosztály, őket az iskolában, oktatási intézményen tudjuk elérni, hiszen ott ők jelen vannak, órák keretében tudunk részükre. Most már nem frontális osztályunk a keretében, hanem interaktív foglalkozások keretében próbáljuk a figyelmüket felhívni ezekre a veszélyekre, de ki kell használni a internet adta a közösségi oldalaknak a megjelenését is, így aztán különböző programokat dolgozunk ki. Van egy saját elnevezési program, hogy a Drogmentes Horizont, melynek keretében nem csak a fiatalokhoz, hanem mondjuk az oktatási intézményekben tanuló pedagógusokhoz is eljutunk. Egy úgynevezett patronus program keretében őket képezzük arra, hogy miként ismerhetik fel a veszélyhelyzeteket, mik azok a jellemzők, mik azok a veszélyek, amelyek a drogfogyasztás, új pszichoaktív anyagfogyasztás keretében előfordulnak, és ezt tovább tudják adni mind a gyerekeknek, mind pedig a szülőknek. De ha megnézzük azt, hogy a főkapitányságnak van egy önálló Facebook oldala, amin szintén közelebb lehet jutni már a mai világban az emberekhez, így a fiatalokhoz is, úgyhogy sok ilyenfajta kezdeményezésünk van, ami kötődik a technikai újításokhoz. Igyekszünk mindenhová fókuszálni. Mint említettem, az oktatási intézmények az elsődlegesek. Itt a Borsod megyében van 5 tankerületi központ és 3 szakképzési centrum. Őket megkerestük ezzel a fajta tevékenységgel, hogy szeretnénk a pedagógusok részére olyan oktatást, olyan programot kidolgozni, amelyek talán szélesebb körben meg tudják teremteni a prevenciónak az alapjait az oktatási intézményekben. Ebben nagyon készségesek és együttműködőek a szervezetek, ezt meg is kezdtük már ezt a fajta munkát. De említhetném a történelmi egyházakkal történő megbeszélést, egyeztetést, melynek keretében az ő intézményeikben is ugyanezt a programot meg tudjuk valósítani, az ő diákjaikhoz, általuk működtetett intézményekben meg tudunk jelenni. De nagyon fontos volt a Róma Nemzetiség Önkormányzattal történő egyeztetés, hátrányos helyzetű településeken, hátrányos helyzetű fiatalok körében szintén fontos, hogy ez a program megjelenjen, felvilágosítsuk őket, felvilágosítsuk azokat az emberek, akik velük foglalkoznak ezeken a területeken. De nagyon fontos társadalmi együttműködések az úgynevezett kábítószerügyi egyeztető fórumok, amelyek, elmondhatom azt, hogy igazából minden rendőrkapitánysági székhelyen működnek. Ezek a szervezetek magukba foglalják, ez a szervezet magukba foglalja azokat a szervezeteket, akik a prevencióban érdekeltek, oktatási intézmények, civil szervezetek, kormányszervek, sok minden, aki ebben van. Tehát egy széles körű társadalmi összefogással tudunk csak jelentős eredményeket elérni.
Több lakossági fórumot is szervezett a parkolási rendszer tervezett átalakításáról az elmúlt napokban az EGRI önkormányzat, írt a közleményében a Városháza. A megbeszélésekre elsősorban a Szarvas Gábor, a Grónai Sándor, a Remenyik Zsigmond és a Pacsirta utca lakóit hívták meg, azokat, amelyek eddig nem tartoztak a fizetős parkolási övezetbe. Wagner Ákos polgármester a fórumok elején hangsúlyozta, alapvetés, hogy a városban az autók száma rövid távon nem fog csökkenni, és új parkolóhelyek sem létesülnek tömegesen, a cél pedig, emelte ki, hogy a parkolási koncepció elsősorban az egriek érdekeit szolgálja. Elhangzott, az érintett utcák jelenleg túl zsúfoltak, mivel az ingyenes parkolás miatt sokan választják ezeket a helyeket, nem csak a környéken lakók. Az önkormányzat ezért azt javasolja, hogy ezek az utcák is kerüljenek be a fizetős övezetbe, az ott élők számára pedig kedvezményes lakossági bérletet biztosítani a város. A fórumokon résztvevő lakók támogatták az elképzelést, és emellett azt is kérték, az érintett utcákat a legmagasabb díjövezetbe sorolják be, ezzel is biztosítva a helyiek parkolási esélyeit. A tervezet szerint, amelyről a júniusi közgyűlés tárgyal majd, a Remenyik utcában kizárólag az ott lakók válthatnak bérletet, mások csak óradíj ellenében legfeljebb 2 órára parkolhatnak. Hasonló megoldás várható a Szarvas Gábor utcában is, ahol szintén ilyen jellegű parkolási gondok tapasztalhatóak. Az önkormányzat célja egy szigorúbb, igazságosabb és a belváros élhetőségét javító parkolási rend bevezetése, zárul a közlemény. Végül az időjárásról. Holnap általában napos, derült lesz az ég, főként az északkeleti ország részben képződhetnek gomoly felhők, de csapadék nem hullik, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 9-11, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. június 11-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Thank you.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Eger is csatlakozik az Országos Mozgás Éjszakája programsorozathoz. Még 3 hétig kérhető pótlékmentes részletfizetés a gépjárműadóra. Máté Szalkán tartották meg a hajléktalanügyi országos munkacsoport szakmai ülését. Tehetségbarát önkormányzat díjat kapott Kisújszállásváros önkormányzata. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Eger is csatlakozik a nagy sikerű Országos Mozgás Éjszakája programsorozathoz. A rendezvény június 13-án az Aktív Magyarország program támogatásával lesz az Egri önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően. A részletekről Wagner Ákos polgármestert hallják.
Épp testben, épp lélek, mozogni hívják az egrieket, mégpedig éjszaka. Milyen program keretében lesz ez, és milyen sportágokkal ismerkedhetnek az egriek?
Az Aktív Magyarország program keretében évek óta zajlik a Mozgás Éjszakája programsorozat, amihez Eger megye jogú városa ebben az évben csatlakozott. Mintegy 30 egri sportegyesületet tudtunk meggyőzni abba, hogy jöjjenek és vegyenek ebben részt. Mintegy 2000 embert várunk itt az Érsekkertben, illetve a körcsarnoknak a területén. Változó helyszíneken fog ez a 30 sportegyesület bemutatkozni és bemutatni a sportolási lehetőségeket Egerben. Alapvetően ökölvívás, karate, tehát küzdősportok, street workout, tekbal, asztali tenisz, kézilabda és még vaksak is lesz a kínálatban, úgyhogy és a legfontosabb talán az, hogy egy különleges futóversennyel is, talán nem is versennyel, egy futó örömmel szolgálunk az egrieknek, az első egri fákjás futófiesztát is megrendezésre kerül, ez a szökőkúttól fog indulni, és a teniszpálya melletti sétányon már fákjákkal ki lesz világítva a kora esti órákban, és a stadion területén mécsesekkel kivilágítva tudnak a futók részt venni, egy 1 kilométeres távot lehet alapból teljesíteni, de aki bátrabb és bírja, az 3 kört is teljesíthet, azaz 3 kilométert, vagy a még bátrabbak pedig 7 kilométert is teljesíthetnek ebben.
Az egri önkormányzatnak mi azzal a célja, hogy csatlakozott ehhez a programhoz?
Alapvetően a cél az együttmozgás, élvezni a mozgás örömét, és alapvetően a közösség jól érezze magát, és egy olyan programot kínáljunk Egerbe, aki mindenki egy kiváló környezetben, egy jó éjszakai program keretében ki tud kapcsolódni, és a mozgás örömét hozza magával, és élvezze a hétvége előtti estét.
Akkor ez azt jelenti, hogy családoknak is érdemes kijönni, gyerekekkel együtt olyan sportolás lehetőség is lesz?
Minden korosztályt várunk, családokat is így, a legkisebbektől a legidősebbekig mindenkinek itt van a helye, akit ez érdekel, szeretettel várjuk.
Azok a magánszemélyek, akik eddig még nem rendezték a gépjárműadót, és egy összegben nem tudják azt megfizetni, június 30-áig kérhetik az automatikus 5 havi pótlékmentes részletfizetést, amely néhány perc alatt igényelhető. Mondta el dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatósága kommunikációs referense.
Eddig összesen már mintegy 35 ezer részletfizetési kérelem érkezett a NAV-hoz, 1,2 milliárd forint összegű gépjárműadóra. Aki még nem rendezte a gépjárműadóját és részletekben szeretné azt megfizetni, nem érdemes halogatnia, mert csak június 30-áig benyújtott részletfizetési kérelmek teljesíthetők. A maximum 5 havi pótlékmentes részletet legegyszerűbben a NAV mobilban, a hivatal mobil alkalmazásában érdemes kérni. Mindezt a statisztika is igazolja, hiszen az eddig beérkezett 35 ezer részletfizetési kérelemből több mint 29 ezeret a NAV mobil alkalmazásában kérték. A NAV mobilon benyújtott kérelmeket automatikusan bírálja el a NAV, így az applikációban percek alatt megjelennek az engedélyezett részletfizetés adatai. A döntést tartalmazó határozatot jellemzően még aznap kézbesíti a NAV az ügyfél tárhelyére. A NAV mobil ezt követően push üzenetben figyelmeztet a részletfizetés előtti napon, hogy másnap esedékes a fizetés, ezt legkönnyebben a NAV mobil applikációjában, a NAV mobilban lehet rendezni. A gépjárműadóra automatikusan járó 5 havi pótlékmentes részletfizetést a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A likviditási problémával küzdő gazdálkodók a törvényi feltételek fennállása esetén fizetési könnyítést kérhetnek. A kérelem benyújtható továbbá az Outres nyomtatványon is. Ennek részletei elolvashatók a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, a 30.2-es számú információs füzetben. A NAV mobil applikáció letölthető a Google Play és az App Store alkalmazásáruházakból, és azon túl, hogy itt lehet a legegyszerűbben megfizetni a gépjárműadót, és szükség esetén kérni az 5 havi automatikus részletfizetést, az alkalmazásban ellenőrizhető az adószámla, lekérdezhetők a foglalkoztatási adatok, és sok más hasznos információ, kalkulátor, adatbázis is elérhető a NAV mobilon keresztül. A gépjárműadó átutalással is megfizethető a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a közlemény rovatban nem a rendszámot kell feltüntetni, hanem az adószámot vagy az adóazonosító jelet.
Máté Szalka adott otthont a hajléktalanügyi országos munkacsoport zárt körű szakmai ülésének, amely a területi szakmatámogatási rendszer működtetése 2025 program keretében valósult meg. A találkozó célja az volt, hogy a résztvevők megvitassák az ellátórendszer kihívásait és szakmai ajánlásokat, módszertani útmutatókat dolgozzanak ki. Kardos Ádámot, a Magyar Vöröskereszt hajléktalanügyi országos munkacsoport vezetőjét hallják.
A területi szakmatámogatási rendszeren belül, amit ugye a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és a Belügyminisztérium közösen hozott létre, immár 4 évvel ezelőtt, a második ciklust megkezdve újabb feladatokat kaptunk a Belügyminisztérium szociális szolgáltatásokért felelős főosztályától. Ennek az elsődrendű fókuszában az átmeneti szállások módszertani útmutatójának a létrehozása áll, illetve ezen túl az egészségügyi és szociális szféra közötti összhang megteremtése, különös tekintettel nyilvánvalóan, mivel ez egy hajléktalanügyi munkacsoport. A hajléktalan ellátáson belül egészségügyi ápolás szükséglettel rendelkező ügyfeleknek az ellátásnak a kérdései lesznek a napi renden, illetve hát ilyenkor általában felmérjük azt, hogy az országban a szakmatámogatási rendszer működtető munkatársak, akik egy-egy megyért, két megyért saját ellátási területüket felelnek, beszámolnak arról, hogy mi történt ebben az elmúlt hónapban, illetve mik azok az ötletek, kérdések, problémafelvetések, amik esetleg érkeztek az ellátási területünkről, és erre próbálunk választ keresni, és hát nyilván tervezzük tovább a tovább folyó munkát is, illetve hát nyilván meg fogjuk látogatni majd a helyi hajléktalan ellátó intézményt is. Máté Szalkán a legjobb tudomásom szerint átmeneti szállás működik. Egy átmeneti szállásnak mindenképpen egy tartósabb megoldásra kell fókuszálni, ami egyébként ahhoz tudja hozzásegíteni optimális esetben az ügyfeleket, hogy tovább tudjanak lépni, és vissza tudjanak integrálódni a társadalomnak a fősodrába. Ez sajnos az elmúlt években egy kicsikét azért nehezebbé vált, mivel az ellátotti körnek az életkora az nagyon-nagyon-nagyon nagy mértékben nőtt, tehát sokkal idősebb és sokkal több krónikus megbetegedéssel küzdő ügyfél az, akivel dolgoznunk kell. Ezért nagyon fontos az, hogy egy kicsikét át kell helyeznünk a hangsúlyt arra, hogy az ő számukra kínáljunk megfelelő megoldást, illetve a másik pillére azok az éjjeli menedékhelyek, amit ugye ebben a városban nem működik, de a területen nyilvánvalóan van a környéken is, jó pár, azok viszont sokkal inkább az ilyen akut krízishelyzeti megoldásokra fókuszálnak, és onnan próbálják megfelelő irányba tovább juttatni az ügyfeleket. Nyilvánvalóan fontos feladatunk az, hogy megpróbáljuk kidolgozni azokat a modelleket, illetve azokat az opciókat fel tudjuk vázolni a saját szakmánk számára, amik fele tudunk orientálódni, tartani, és amiben tudunk eredményt is elérni, mert hogy ez a legnagyobb kihívás.
A 2025-ös Bónisz Bóna a Nemzet Tehetségeiért díjátadó gálán a tehetséggondozás területének legrangosabb elismerését adták át azoknak a mentoroknak, akik kiemelkedő munkájukkal hosszú idő óta segítik a tehetséges magyar fiatalokat. A gálán a Tehetségbarát Önkormányzat díjakat is átadták, amelyre a települések saját pályázat útján jelentkezhettek. Összesen 34 érvényes jelölés érkezett. A díj azokat az önkormányzatokat ismeri el, amelyek alapvető feladataik ellátásán túl példaértékű módon járulnak hozzá a tehetséges fiatalok felkutatásához, támogatásához, hatékonyan együttműködve tehetséggondozó szervezetekkel. A kitüntetésben idén Kistarcsa, Kisújszállás, Salgótarján és Szerencs részesültek. A díjjal járó 2 millió forintos támogatást pedig a helyi tehetséggondozó tevékenységek fejlesztésére fordíthatják. A Tehetségbarát Önkormányzat cím elnyeréséről, valamint a Városi Ösztöndíj Alapítvány pályázatairól Szűcs Tamást, a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Kisújszállás polgármesterét kérdezzük.
A fiatalokra odafigyelnek nem csak a mozgás terén, hanem ugye az értelmi szint fejlesztése terén is, az ösztöndíj programokat is megújították, illetve a közelmúltban Tehetségbarát Önkormányzat címmel jutalmazták a kisújszállási önkormányzatot. Erről mit tudhatunk?
Másik nagy büszkeségünk ez, van hál' Istennek több minden ebben a 8 hónapban, úgyhogy tényleg nem csak ígértük, hanem dolgozunk is. Hát beadtunk egy pályázatot, elég szűk volt a határidő, egyeztettünk iskoláink vezetőivel, összeszedtük a jelentősebb eredményeket, ha így fogalmazhatok, a hagyatékunkat, hiszen fantasztikus hírességek tanultak ebben a városban, és származnak innen korábbról, úgyhogy... Beadtuk ezt a pályázatot, és megnyertük, és nagyon örülünk neki, mindenki hozzátette a magáét, nem csak mi városvezetők, hanem a fenntartók, tehát a Nagykun baptista fenntartók és a református fenntartók is, és tanárok, szülők, de leginkább a tehetségeink, tehát én őket emelném ki, hiszen számos országos és nemzetközi sikert értek el ezen iskolák tanulói, általános és középiskolás tanulók, és tényleg jó azt látni, hogy itt a városban még mindig működik az oktatás, még mindig a környék településeihez mérten, hogyha összehasonlítjuk a városokat lélekszám alapján, akkor torony magasan ide jön a legtöbb diák középiskolába. Ez nagy büszkeségünk, és úgy gondolom, hogy egy fontos kulturális tőkénk a jövőre nézve.
Ez anyagi elismeréssel járt, tehát támogatással?
Igen, járt egy 2 millió forintos összeggel is, ami a mai világban persze mondhatnánk, hogy nem sok, de mi nagyon örülünk ennek az összegnek. A jövőben döntünk arról, közeljövőben, hogy ezt mire fogjuk fordítani. Nagy titkot nem árunk el, nyilván a fiatalokra.
Illetve a kisújszállás kutatója ösztöndíjra már lehet pályázni?
Igen, itt a Városi Ösztöndíj Alapítvány ugye megújította, gyakorlatilag teljesen megreformálta eddigi egyébként nagyszerű programját, tehát most már 4 területen is lehet pályázni, ez az egyik, és ezt a kisújszállás kutatója címet, ezt nagyon szerettük volna Karikó Katalin ösztöndíjnak nevezni, de Nobel-díjas díszpolgárunk külön kérte, hogy ő nem szeretné, hogy a saját nevével adjuk ezt el, úgymond, hiszen számos, nem csak ő, számos kiváló kutatók származnak innen, viszont az ő közreműködésével és támogatásával, ami nagyon fontos, csapunk ebbe bele, és igen, lehet pályázni, ez az első ilyen év, de lehet sportösztöndíjra is pályázni fiataloknak, és az eddigi felsőoktatási ösztöndíj programon kívül indítunk egy hátrányos helyzetűek számára kiírt ösztöndíj programot is, általános iskolás alsós diákok számára, hiszen a legfontosabb, hogy ott, amikor ugye a 3.-4. évfolyamtól úgy megemelkedik a tananyag mennyisége, ott szoktak lemorzsolódni sajnos a tehetségek. Igyekszünk egy picit motiválni őket, és nem csak őket, hanem a szüleiket is.
A múlt évben tragikus hirtelenséggel elhunyt Rózsehegyi Tamás tiszteletére avattak emléktáblát a Sátoraljaújhelyi Hősök temetőjében. A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön intézet vezetője elhivatott volt a hősi temető rendbetételében és a világháborús hősök iránti tisztelet fenntartásában, mondta el Pavlics Tamás a mementó avatása kapcsán.
Mindenképpen parancsnok úrnak múlhatatlan érdemei vannak ennek a temetőkertnek a felújításában. tekintettel arra, hogy itt ezeknek a hősöknek a kultusza az eléggé megkopott a szocializmus évtizedei alatt, és ez abban is nyilvánvalóvá vált, hogy a temetőnek az állapota az erősen leromlott, fák nőttek be oda, a sírkövek kidőltek, összetörtek, és akkor a rendszerváltozás után a városvédők, a Zempléni Térségi Katasztrófavédelmi Szövetség, illetve az Eötvös József Börtönügyi Egyesületnek a kezdeményezésére elkezdték ezt a temetőt rendbe tenni újra. Ez azonban azért lássuk be, egy civil kezdeményezés volt, tehát kicsit erőtlen a jó szándék ellenére, tehát kellett egy olyan intézmény, ami emögé áll. És ez a Sátori Fegyház és Börtön volt, konkrétan pedig a Sátori Fegyház és Börtön parancsnoka, Rózsai Tamás ezredes úr, aki egy teljes hálózatot építette mögé a katonai hagyományőrzés és a hadisír gondozás mögé, kezdve ott, hogy felmérték először is ennek a temetőnek az állagát, fölmérték az ott nyugvóknak a személyét, a kilétét, beazonosították, pontosították a Hadtörténeti Intézetnek a segítségével, és az első világháború befejezésének centenáriumi évére addigra pályázati forrásoknak a segítségével kialakult ténylegesen az az infrastruktúra is, illetve azok a személyi feltételek, aminek a segítségével ezt a temetőt rendbe lehetett hozni. Értem itt ez alatt azt, hogy ténylegesen a város is nagyon oda tette magát a környezetnek a rendbetételével, illetve a fegyház és börtön pedig a fogvatartottak segítségével ezeket a sírköveket, 1450 sírkövet öntött újra, gravírozott újra, és ez egy nagyon fontos jóvátételi munkája volt a börtönnek akkor. Szintén Rózsai Tamás nevéhez köthető, illetve az Eötvös József Börtönügyi Egyesületnek a munkájához. A nagyháborúk nyomában címet viseli ez a történelmi sétaútvonal itt a városban, ami 20 állomáson keresztül mutatja be azt, hogy Sátoraljaújhelynek az első, illetve második világháborúban milyen szerepe volt, és ennek a záróállomása a hősök temetője. És ezért is gondoltuk azt, hogy ez egy méltó helyszíne lehet annak, hogy Rózsai Tamás emlékére egy emléktáblát avassunk a kapunak a belső felületén.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
A Szentszék jubileum alkalmából kedden 14. Leó pápa audiencián fogadta a nunciusokat és a világ számos helyén működő pápai képviseletek dolgozóit. Péter árnyékában ezt vésték a gyűrű belsejébe, amelyet nekik ajándékozott, mutatva azt a közös küldetést, amelyet a segítségükkel visz véghez a világegyházban. A Szentatya köszönetet mondott a Szentszéki diplomáciai testület tagjainak, akik a katolikus egyházat és annak egyetemességét jelképezik személyükben. A világ egyetlen országának sincs ilyen egységes diplomáciai képviselete, az ő közösségük ugyanis nem csupán funkcionális és eszmei, hiszen egységük Krisztusban és az egyházban teljesedik ki. A Szentszék diplomáciája modellezi magát az üzenetet, amelyet közvetít a világnak, az emberi testvériséget és a népek közötti békét. Leó pápa utalt rá, hogy a napokban találkozott a Szentszéki államtitkárság vezetőivel és dolgozóival, akiknek hálás a munkájukért. Hasonlóképpen érez a pápai képviseleteken szolgálók iránt, akik munkájukkal előtte járnak. A pápa mindig tudja, hogy számíthat rájuk az adott országban, a helyi egyház működéséről dokumentációval, megfontolásokkal és összeállított anyagokkal látják előtt. A pápai képviseletek hálózata mindig tevékeny és operatív. Egy bibliai kép az apostolok cselekedeteiből jól kifejezi a pápa és a nunciusok küldetésének kapcsolatát. A keresztény tapasztalat hajnalán járunk, amikor az első közösség az apostolok köré gyűlve tudja, hogy egyetlen valóságra támaszkodhat, a feltámadt és élő Jézusra. Egy sánta férfi ül a templom kapujában és koldul. Mintha a remény vesztett és csüggett emberiséget jelenítené meg, fűzte hozzá a Szentatya. Az egyház ma is gyakran találkozik olyan emberekkel, akiknek már nincs több örömük, akiket a társadalom a peremre szorított, vagy akiket az élet bizonyos értelemben arra kényszerített, hogy kolduljanak a létezésért. Így olvassuk a Szentírásban, Péter pedig Jánossal együtt rátekintett és azt mondta, nézz ránk, ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá. Ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj, és jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent. Elgondolkodtató, amit Péter kérettől a férfitől, nézz ránk, a másik szemébe nézni azt jelenti, hogy kapcsolatot hozunk létre. A péteri szolgálat kapcsolatépítés, hídépítés. A pápa képviselői pedig elsősorban ezt szolgálják, a másik szemébe nézést Péter tekintetével. Legyetek mindig képesek arra, hogy kapcsolatokat építsetek ott, ahol a legnehezebb, kérte tőlük Leó pápa. Mindezt úgy, hogy őrizzétek meg Péter alázatát és realizmusát, aki tudja, hogy egyedül nem tud mindent megoldani. Ezüstöm és aranyom nincsen, mondja, de tudja, hogy birtokában van az, ami számít, vagyis Krisztus, minden létezés legmélyebb értelme, a názáreti Jézus Krisztus nevében kejfel és jár. Krisztust adni azt jelenti, hogy szeretetet adunk, tanúságot teszünk arról az irgalmas szeretetről, amely mindenre kész. Leó pápa számít a szentszéki diplomáciai képviseletre, hogy azokban az országokban, ahol élnek és szolgálnak, világossá tegyék, az egyház mindig mindenre kész szeretetből, mindig a legutolsók a szegények pártjánál, és mindig meg fogja védeni az Istenben való hitjogát, azt a hitet, hogy ez az élet nem a világ hatalmasainak kényére, kedvére van kiszolgáltatva, hanem egy titokzatos értelem határozza meg. Csak a szeretet méltó a hitre, az ártatlanok fájdalma láttán, a mai keresztre feszítettek láttán, akiket a nunciusok személyesen ismernek, mert olyan népeket szolgálnak, akik háborúk, erőszak, igazságtalanságok áldozatai, vagy akik a megtévesztő és csalódást okozó hamis jólét csapdájába esnek. 14. Leó pápa egy gyűrűt adományozott az apostoli nunciusoknak, melynek belsejébe a Sub Umbra Petri, vagyis Péter árnyékában feliratot vésték. Ez jelképezi azt a köteléket, amely Péterhez fűzi őket, aki védelmezi és szolgálatra küldi őket. Csak a pápával való tényleges engedelmességben és szeretett közösségben lehet valóban hatékony a küldetésük az egyház épülésére, a helyi püspökökkel közösségben, írta hozzáfűzésként a Vatikáni Rádió és a Magyar Kurír oldal. Pünköst hétfőn megáldotta Ternyák Csaba egriesek a Sárospataki Bazilika színes üvegablakait. Főtisztenedő Bereckei Miklós plébános köszöntőjében összefoglalta, mint egy évtizeddel ezelőtt indult folyamatot. A templom üvegablakai Szent Erzsébet születésétől szenti avatásáig ábrázolnak egy-egy történetet, mondta el a bazilika plébánosa.
A bazilika ulmozott ablakainak elkészültével több mint egy évtizedes álom valósult meg. Érsek úr megbízásából Kecskés Attila főesperes úr plébánossága idején a héten gyémánt miséjét ünneplő Kuklai Antal nyugalmazott plébános inspirációtől támogatva bontakozott ki a bazilika ablakai újjáépítésének a terve. Bráda Tibor, Munkácsi Díjas festőművész kértük fel a korábbi tervek újra gondolására, a Szent Erzsébet életét bemutató tematikát megőrizve. A tervezői szerződést 2020. augusztus 3-án írtuk alá a Muránói Mozaik Művészeti Stúdió BT ügyvezetőjével, Bráda Tibornéval. Így készültek el a végleges, a főpásztor és az Egyházmegye Művészeti Bizottsága és a szakmai grémiumok által jóváhagyott tervek. 2021. február 25-én került sor a kivitelezési szerződés aláírására a Konzál Team Kft. Ügyvezetőjével, Szifrák László úrral. A 18 olmozott üvegablak elkészítésére és beépítésére Bráda Tibor tervei alapján és személyes irányítása mellett 2022. szeptember 8-án már a 4. és az 5. ablak beépítésére került sor, amikor Bráda Tibor 81 évesen az örökké valóságba költözött. Egyik vele készült riportban arról beszélt, hogy a Sárospataki Bazilikában végzett munka élete megkoronázása, és arról is, hogy Szent Erzsébet a legkedvesebb szentje. Majd beszélt feleségéről, Deák Ilona festőművészről, és mi lenne velem nélkülük. Tibor halála után felesége, Deák Ilona festőművész, Szifrák László és Sipeki Zoltán restaurátorok, és a kivitelezésben és a beépítésben résztvevő munkatársak által 2025. május közepére megvalósult a régi álom. Az 1964-es átalakítás során beépített drótüvegek helyébe újak születtek. Művésziek, színesek, szépek, Szent Erzsébet áldott emlékét közelbe hozók. Köszönjük kedves minnyájuknak, akik ennek megvalósítói voltak. Köszönjük érsek úr és a főegyházmegye támogatását, az anyagiak biztosítását és a kedves hívek adományait is.
Pünköst hétfőn áldotta meg Ternyák Csaba egri érsek a Sárospataki Bazilika színes üvegablakait. Főtisztelendő Bereckei Miklós plébános összefoglalta, mint egy évtizeddel ezelőtt indult folyamatot, összeállításunkat hallották. A katolikus Karitász a székelyföldi árvízi veszélyhelyzetre való tekintettel azonnali segélyprogramot és adománygyűjtést hirdetett még rögtön a katasztrófa után, és kéri, hogy aki teheti, csatlakozzon az általuk előzetesen biztosított 2 millió forint értékű gyors segélyhez. A segítségnyújtás módjai között lehet hívni a 1356-os adományvonalat, minden alkalommal 500 forinttal támogathatjuk így a károsultakat. Adományozhatunk online a karitász.hu oldalon, a vészhelyzeti segítségnyújtás megjelöléssel, illetve banki átutalással a Karitász központi számla számára, a közleményben feltüntetve Árvíz kötőjel Kovászna. A számlaszám Raiffeisen Bank 120-111-48 kötőjel 00-12-45-34 kötőjel 001-00-00-8-as. Június 5-én Karcagon rendezték meg az első egri főegyházmegyei kispályás labdarúgó tornát. Erre 16 csapat jelentkezett az egri főegyházmegye katolikus iskolái közül. Május hónap végén 4 helyszínen selejtező mérkőzések vártak a csapatokra. Az egri Szent Imre katolikus általános iskola és jópásztor óvoda, alapfokú művészeti intézmény, 7.-8. osztályos diákokból álló csapata az Egerben rendezett selejtezőt megnyerte, így részese lehetett a karcagi 10 csapatos döntőnek. Az iskola csapata a tornát a selejtező mérkőzéseket is belevéve veretlenül zárta 7 győzelemmel és 2 döntetlennel. A döntőben aztán kemény küzdelemben Szikszó csapatát győzték le a diákok 4-3-ra. Így az egri főegyházmegye kispályás labdarúgó tornát a Szent Imre katolikus általános iskola és jópásztor óvoda alapfokú művészeti iskola Eger diákjai nyerték tehát. A torna legjobb mezőnyjátékosa a csapat tagja Viszukai Vendel lett, az iskola büszke a diákokra. A csapat tagjai a selejtező körben és a döntőn, Egerből tehát Erős Gergő, Hekkel Máté, Szabó Dániel, Balogh Gergő, Szabó Dominik, Tóth Máté, Csintalan Gergő, Harangozó Hunor, Képes Levente, Viszokai Vendel és Valkó Levente. A közelmúlt óta új látványosság várja a látogatóit Egerben az érseki pincerendszerben, közölte Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója. Mint ismertette, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patak vízének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az egri érsek bora címet elnyert borok kóstolására, valamint a kézműves borsodnádasdi Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. A gyermekeknek értelmszerűen bor helyett alkoholmentes szőlőmustot kínálnak, sok szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Kvasinger Jenő technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Túl sok kérdés, túl sok féltés egy helyben jársz. Régen kéne lépned végre bátran tovább. A múlt fájdalmát ne öled most már, engedd el, ami még mindig bánt, fújja a szemét. szélel a bánatod már.
Minden percünk, minden óránk őrizni kell. Bár csak tudnám, merre tartunk, lépjünk tovább. Emlékezz, csak a szépre is, engedd el, ami már nem kell, fújja a szél el a bánatod már.
Ne nézz vissza, csak előre, hova a lábunk visz. Nincs több kérdés, néhány lépés, válasz csak el. A két szemedben minden válasz, csak ennyi kell.
Látod már, ez az útvesztő addig tart, ahol a boldogság minket vár, ez a végállomás.
Ne nézz vissza, csak előre, hova a lábunk visz, megyünk tovább. És érezzük végre, hogy a szívünk most megpihen. A kezed a kezemben tartom, és elmúlik minden, mi fáj. Ne nézz vissza, csak előre, hova a lábunk visz, megyünk tovább. Amíg megérkezünk, ne nézz vissza, ne nézz vissza már.
A régió sportja.
Komoly sportdiplomáciai sikert ért el a DVSC Scheffler, közölte a klub hivatalos honlapján. 6 U12-es csapat részvételével rendezték meg Fehérgyarmaton a Kocsis Kupa nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát. Újra sárkányhajók lepték el Sárospataknál a Bodrogot. Bronzérmet szerzett a csehországi Poggyebrádban megrendezett csapat Európa-bajnokságon a nyíregyházi gyalogló Helebrant Máti. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Komoly sportdiplomáciai sikert ért el a DVSC Scheffler, közölte a klub hivatalos honlapján. A napokban tartotta szokásos közgyűlését a női kézilabdaklubok nemzetközi érdekvédelmi szervezete. A több mint 70 klubcsapatot tömörítő szervezet javaslataival hatással van az Európai Kézilabda Szövetség döntéseire. A választáson komoly sportdiplomáciai sikert ért el a DVSC-t képviselő Ábrók Zsolt, hiszen a DVSC Kézilabda Kft. Ügyvezetőjét beválasztották a 11 tagú elnökségbe, ahol két csapat képviseli Magyarországot. A BL győztes Győr, illetőleg a DVSC Scheffler együttese. 6 U12-es csapat részvételével rendezték meg Fehérgyarmaton a Kocsis Kupa nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát. Kovács Barnabás volt barcelonai nagykövet, ötletgazdát hallják.
Az első gyerektornát itt a szomszédban, Kárpátalján akkor még nem volt háború, ott szerveztük meg, mindenképp szeretném megemlíteni Kulcsár Ferenc konzulnak a nevét, aki rengeteg energiát tett abba, hogy közel 300 gyerek vett részt azon a kárpátaljai tornán. Aztán ez tovább fejlődött egy fordítási hibának köszönhetően. A két győztes csapat az tovább került Budapestre, mert elfordították a szabályt, hogy talán megvizsgáljuk, stb. És akkor a szülők elkezdtek betelefonálni a stúdióba, hogy mikor mennek a gyerekek Budapestre, és akkor tovább kellett vinni. Budapesten a Barca Akadémia és a Ferencváros csapatával játszott a két kárpátaljai csapat, és akkor ez volt az első kocsis torna. De aztán úgy gondolom, itt a vége van, viszont a Barca Akadémiának a vezetői tulajdonos, hogy győzködtek, hogy ez kár lenne abba hagyni, hiszen ez nem csak Barcelona, hanem Magyarország is, az aranycsapat is, a VB gólkirály is, tehát egy sokkal, nekünk magyaroknak egy sokkal szélesebb paletta, amiben benne van az FC Barcelona, de benne van a Fradi, benne van a Honvéd, hát több csapat is benne, érdemes ezt továbbvinni, és akkor így alakult szépen lassan, évről évre bővül, mindig jelentkeznek csapatok, helyszínek, hogy szeretnének ebbe a sorozatba bekerülni. Hát nekem egy titkos vágyam, és akkor nehogy félrefordítsák a szavaimat, hogy egyszer majd sikerül egy olyan helyzetbe kerülni, olyan lehetőségek nyílnak meg, hogy aki megnyeri ezt a kocsis kupát, azt a gyerekcsapatot elvinni Barcelonába. Tehát most jelenleg úgy néz ki, hogy a 16 helyszínről a győztesek Budapestre jönnek a döntőbe. Aki ezt megnyeri, részt vehet a Barca Akadémia Hungary budapesti tornáján augusztus végén, ahol olyan csapatok jelentkeztek, az Aston Villa, Newcastle, FC Barcelona, Leverkusen, Svenazvezda, tehát ezekkel a csapatokkal, és akkor ott azon a tornán részletnek, de igazából ez most nem is annyira titkos vágyam, hogy aki a kocsis tornát megnyeri, és mondjuk legyen ez Nábrád csapata, akkor ő tudjon Barca, és természetesen ott Barcelonában összeszervezik nekik megfelelő szintű csapatokkal egy foci meccset. Ehhez az anyagi fedezet hiányzik elsősorban. A szándék megvan, a kapcsolatok megvannak, a lehetőségek megvannak, de nyilván ez, ennek még idő kell, amíg úgy összeáll ez a lehetőség.
A tornán jelen volt a Ferencváros korábbi labdarúgója, az egykori válogatott játékos Telek András is. Most őt hallják.
Lassan 10 éve, hogy minden évben nem valamilyen programon itt megjelenek, akár a Magyar Örökfiúk válogatottal, akár a Teremi Lacinak köszönhetően, úgyhogy nagyon szeretek erre járni, a hátsó füvesben, a Szatmári Főnöksben is szoktam játszani, úgyhogy ha meg gyerektornáról van szó, az meg külön öröm számomra, én imádom a gyereket, nekem is van 4, úgyhogy bízom benne, hogy a következő kocsist itt megtaláljuk a pályán.
Újra sárkányhajók lepték el Sárospataknál a Bodrog folyót. A Tokaj-Hegyalja Egyetem hallgatói és az intézmény partneriskolái szálltak vízre, hogy kipróbálhassák ezt a különleges sportot, fogalmazott Livják Emília, egyetemi docens, a program szervezője.
Ez a verseny az egyetem kötelező testnevelés programja keretében kerül megszervezésre. Célunk, hogy minél szélesebb körben ismertessük meg hallgatóinkkal a különböző sportágakat. Nem csak a hallgatókra fókuszálunk, hanem az egyetemmel kapcsolatban álló intézményekre, például általános iskolákra, középiskolákra, akikkel különböző programokban együttműködünk. Nagyon szeretnénk, hogyha ez a széles körű együttműködés nem csak az oktatásban, hanem az egyéb tevékenységekben is megnyilvánulna. Éppen ezért minden egyes eseményünkre hívjuk őket, várjuk őket. Most az idei éven is a Cigáni Általános Iskola a Tanítsunk Magyarországért program keretén belül ellátogat hozzánk, ők tavaly is vendégeink voltak. A gyerekek nagyon élvezték és kipróbálhatták a sárkányhajózást. Szerintem ez egy egyedi alkalom egy vidéki iskola szempontjából. Vendégünk még a VAI szakképző fiúcsapata, akik szinte minden sportprogramunkon részt vesznek, illetve a Baros Gábor iskola csapata. Igyekszünk ezt minél szélesebb körben kiterjeszteni, és minél több együttműködővel közreműködni. 11 embernek együtt kell működnie, akiből egy dobos, és 10 ember evez. Ez szimbolikusan és fizikálisan is egy nagyon fontos együttműködés, azt gondolom. Az egyetem életében nem csak fizikailag fontos, hogy egy hajóban evezzünk, hanem mentálisan, lelkileg és mindenféle szempontból erre törekszünk itt a Tokaj-Hegyalja Egyetemen.
A rendezvényen többek között köszöntőt mondott dr. Farkas Szabolcs, a város polgármestere. Beszédében kihangsúlyozta, a Bodrog folyó adta lehetőségeket, a víziturizmust, melynek egyik szelete lehet a sárkányhajózás is. Emellett felhívta a figyelmet a folyó egyik holtágára is, amely a városvezetés tervei alapján szintén bevonódna a későbbiekben a turizmus és a sport környezetébe.
Ha egy kicsit hátra néztek, akkor Sárospatak szimbólumban mögöttünk. Itt van a Bodrog folyó, Azon dolgozunk egyébként, lehet, hogy vannak közvetek, nem is tudjátok, de van egy fantasztikus holtága a Bodrognak a Berekben, ahol az elmúlt hétvégén a majális ünnepeltük, és mi azt szeretnénk, hogy azt a vízi környezetet minél hasznosabban tudnánk felhasználni, és a vízi turizmust fejleszteni szeretnénk, hogy ne csak a horgászok élvezzék, hanem lehessen szápozni, lehessen vízibiciklizni. Szóval ez a hosszú távú célunk.
Bronzérmet szerzett a csehországi Podjebrádban megrendezett csapat Európa-bajnokságon Helebrant Máti. A nyíregyházi gyalogló 1 óra 21 perc 21 másodperc alatt a 13. helyen ért célba a 20 kilométeres verseny végén. Most őt hallják.
A mi rajtunk délután 4 órakor volt az utolsó versenyszám, így nyomon tudtuk követni már reggel 7 óra 30-kor kezdődő versenyszámokat, akkor indultak a 35 kilométeres fiúk és lányok, és hát meglepetésre világcsúcs született már rögtön a legelején, hiszen 35 kilométeren az olasz gyalogló Massimo Stano világcsúcsot gyalogolt, és ez tulajdonképpen hatalmas tökést adott nekünk, mert előtte féltünk az időjárástól, mert hűvös időt mondtak, meg hatalmas szelet, de hát úgy voltunk elő, hogyha a világcsúcsot tudtak gyalogolni ilyen körülmények között, akkor nekünk is jót kell menni, és ez sikerült is, hiszen a csapattagok magukhoz képest mindenki jól teljesített, és az elvárásoknak megfelelően tudtunk célba érni. Az előzményhez még hozzátartozik, hogy egy hónap ezelőtt az országos bajnokság nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de nem csüggettem, mert az edzések nagyon jól mentek, tudtuk, hogy jó formában vagyok, csak akkor még nem voltam csúcsformában, a gyorsaság hiányzott, viszont az elmúlt hetekben az edzések tényleg nagyon jól sikerültek, hogy nagyon optimista voltam, tudtam, hogy jó formában vagyok, és ez már az első kilométerektől érződött, mert olyan köridőket mentem, olyan alacsony púzussal, ami megnyugtatott, és tudtam, hogy ezt végig bírni fogom. Voltak a verseny közben holdpontok, de az volt a szerencse, hogy a csapattárs, a Venyercsány Bence, meg pont azokban a körökben volt erős, amikor én gyenge, és pont fordítva is így volt, és így tudtuk húzni egymást, ami tényleg egy igazi csapatmunka volt, és ez nagyon kellett ahhoz, hogy ezt a csapat bronzérmet megszerezzük. Illetve a harmadik csapattársunk, Tóth Norbert, aki egy fiatal székesfehérvári gyalogló, ő is egész jót gyalogolt magához képest, és ez a három eredmény, ez kellett ehhez a bronzéremhez. 15 kilométerig nem is gondoltuk arra, hogy most hanyadikak vagyunk. Először a 15 vagy 16. kilométerben kiabálták be kintről, hogy a negyedik helyen állunk a finnek mögött, és pont azt a finn gyereket kellene megelőzni, aki pont előttünk volt egy 40-50 méterrel. Szóval az utolsó 5 kilométeren tényleg Bence és meg én is vérszemet kaptunk, és ott kezdődött el igazán a csapatmunk. Az egyik körbe Bence ment elől, következő körben meg én, hogy így próbáljuk húzni egymást, és nem egymás ellen versenyeztünk, hanem a csapatért versenyeztünk. Az utolsó 20 méteren, amikor meg már megelőztük a fény gyalogló ellenfelünket, akkor meg már felszabadultan tudtunk hajrázni egyet. Másodpercre pontosan egy időnk lett, de a célfutó engem hozott ki előrébb, így én a 13. Bence meg a 14. helyen végzett, és mikor célba érkeztünk, akkor rohantuk oda a csapattársak, és kiabálták, hogy megvan a harmadik hely, és akkor szabadultunk fel igazán. Ez mindenképpen kellett az egész szakágnak, meg az atlétikának is. Tudtuk már előtte, hogy ilyen még nem volt, hogy a magyar férfi gyaloglásban három ilyen jó formában lévő versenyző van egy időben. Ezt mindenképpen ki akartuk használni, és ez sikerült is. Hát bízunk benne, hogy ez a jövőben a szakág előre mozítását fogja jelenteni. Nekem személy szerint nagyon nagy motivációt jelent a jövőre, hogy azért már be kell valami, nem vagyok fiatal, és 36 évesen is az egyéni csúcsom közébe tudtam kerülni. Ha az elején kicsit bátor vagyok, akkor még talán egyéni csúcs is lehetett volna, de a jövőre nézve ez mindenképpen pozitív, hogy ilyen erős vagyok. Az év hátra levő részét meg ezután meg kell beszélnünk Józsbával, mert folyamatosan nyomon kell követni a világranglistát a tokiói világbajnokság miatt. Az szeptember közepén lesz, és mivel a versenytávok jövőre megváltoznak, a 20 km és a 35 km lekerül, helyette félmaraton és maratoni táv lesz, ezért jövőre az Európa-bajnokságon maratoni távon szeretnék indulni, oda viszont kvalifikálni kell magunkat, és az első olyan kvalifikációs versenyt októberben fogják megrendezni, és most igazából ezen gondolkodunk, hogy mi legyen a prioritás, a tokiói világbajnokság szeptember közepén, vagy októberben egy jó kvalifikációs verseny a jövő évi Európa-bajnokságra.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!